Először voltak a várak, mert a hazát, a családot, az életet védeni kellett. Közben épültek a templomok, mert a hitet és a reményt, a szeretetet és a jóságot ápolni kellett. Később megjelentek a kastélyok, amelyek nem akármilyen kultúrát teremtettek. Erdélyben a kastélyokban állítottak először karácsonyfát, és hoztak létre magánkönyvtárakat. Erdélyi kastélyok, romos állapotban vagy megújítva, európaiságunk kikezdhetetlen bizonyítékai, ezer éves földrész alakító történelmünk megmaradt dokumentumai. Boncida és Gernyeszeg, Marosvécs és Paszmos, Aranyos Gerend és Kálnok mind-mind történelmünk, kultúránk alapkövei, ahol miniszterek és mecénások születtek, iskola és templomépítő patrónusok éltek, erdélyi emlékhelyek, ahol irodalom és tudomány támogatása által épült egy országrész, egy különleges és szép világ, Erdély. Ezt pedig nem szabad feledésben hagyni. Következzen most az erdélyi mesélő kastélyok, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az erdélyi mesélő kastélyok hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: egy év és közel 50 műsor után véget ér az erdélyi mesélő kastélyok. Az elmúlt hetekben és hónapokban az erdélyi kastélyok mellett bemutatásra kerültek a párciumi és bánsági kastélyok is egyaránt. Az évszázadok során a kastélyok tulajdonosaiknak köszönhetően az erdélyi kultúra fellegvárai lettek. A 20. század nem csak az egyszerű épületek pusztulását jelentette, hanem megszüntette ezek közösségformáló szerepét is. Napjainkban számtalan kastélynak kultúrközpontként is nagyon fontos szerepe lehetne, de nagyon sok épület szép lassan romhalmazzá válik. Témánk az erdélyi mesélő kastélyok utolsó műsora.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Vendégünk dr. Kálmán Attila történész, akit ma délben is nagy tisztelettel köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma is itt van a stúdiónkban.
Köszönöm szépen, hogy újra itt lehetek, és igen, szerkesztő úr, eljutottunk sajnos az utolsó műsorhoz is, amelyet egy éven keresztül készítettünk. Úgy gondolom, hogy egy valóságos utazás volt, egy nem akármilyen, egy csodálatos utazás. Nem volt egy könnyű munka, de úgy gondolom, hogy megérte.
Történész úr, mit jelentett önnek az, hogy majdnem egy éven keresztül minden szombaton az erdélyi kastélyokról beszélhettünk a hallgatóinknak?
Kezdeném azzal, hogy talán néhány kulisszatitkot elárulok, méghozzá azzal kapcsolatosan, hogy mi is volt a munkafolyamat, hogyan készült el, állt össze egy-egy műsornak az anyaga. Ugye mindenki tudja azt, hogy a műsor heti rendszerességgel jelentkezett. Mi nem úgy készítettük ezt a műsort, hogy felvettünk előre 10 műsort, és aztán úgy lementek hétről, hanem hétről hétre készült az új anyag. Ez azt jelentette, hogy abban a pillanatban, ahogy elhangzott az egyik műsor, a következő nap már is elkezdődött az új műsornak az elkészítése, és ezt azért el kell mondjuk, hogy nem egy egyszerű dolog. A nehézséget egy ilyen műsor elkészítésében az is jelentette, hogy nem csak egy valamilyen szakkönyvekből való összeírásról van szó, hanem bizony egy ilyen műsort érdekessé, színessé kell tenni. És hát a műsor ars poetikája az volt, hogy kastélyokról beszélünk, de ezek a műsorok nem valami művészettörténeti vagy száraz művészettörténeti előadások lesznek, nem beszél arról, hogy én nem vagyok művészettörténész, hanem talán ennél nagyobb hangsúlyt fektetünk, ami főleg az én szakterületem, tehát az erdélyi főnemesi biográfiákra. Vagyis kihangsúlyozzuk a kastélyokat építő, lakó, családok, személyek életrajzait, nagyobb figyelmet fordítunk a kastélybeli életre, és ezt visszaemlékezések, ugye memoárok, élettörténetek segítségével tesszük majd színessé. A másik cél az volt, hogy közérthetően tudjuk bemutatni a történelmi tényeket. Tehát minden műsor mögött egy mondhatom, egy valóságos kutatási folyamat zajlott le. Ezeknek a nagyon különböző forrásoknak az összegyűjtése, összeegyeztetése jelentett nehézséget, mondjuk így. De azt is el kell mondani, hogy véleményem szerint ez adta meg ennek a műsornak az egyediségét, a sokszínűségét. Nagyon sok olyan információt tudtunk átadni, gondolom én, amely egyáltalán nem, vagy kevésbé ismert a nagy közönség számára, és én nagyon örvendek annak, hogy ezen az úton ezt megtehettem, és amit még nagyon-nagyon fontos kiemelni, hogy miután a műsorok elhangzottak, azért ezt bárki visszahallgathatja. És ez egy különösképpen fontos dolog, tehát bárki a Marosvásári Rádió oldalán visszahallgathatja éppen az első műsorunkat is, tehát nem kell azért pánkodjon, hogy lemaradt. Többször hallottam kedves hallgatóktól ezt, hogy nem hallottuk, csak a felét hallottuk, és akkor nagyon könnyen mondhattam azt, hogy hát semmi probléma, mert bármikor visszahallgatható, és rászerénység nélkül ugye közkincsé van téve, tehát ott van, mondhatni örökre, a Marosvásári Rádió oldalán.
Az elhangzott beszélgetéseket nem könnyű most összefoglalni, tudjuk, hogy nehéz, de ezt most mindenképpen meg kell tennünk.
Igen, ez nem egy könnyű feladat. El kell mondani, hogy a műsorok összeállításánál ügyeltünk arra, hogy a nagyon ismert, nagyon gazdag történelemmel rendelkező kastélyok külön műsort kapjanak. Sőt, volt olyan eset, hogy egy-egy család kastélyait több műsorban, kettő vagy három műsorban is bemutattuk. Még azt is ki kell hangsúlyozni, hogy a kastélyok történeti nem csak a békeidőkről beszéltünk, nem csak a szép időkről, a bellépokról, a 18, 19, 20. századról, hanem ahol lehetett és megfelelő információkkal rendelkeztünk, a 1949 utáni periódust, sőt a jelenlegi helyzetet is próbáltuk bemutatni. Az első kastély, amit mi bemutattunk, az a Szentpári Haller kastély volt, amelynek a helyzete, én gondolom, hogy elsősorban itt a Maros megyeiek számára egy nagyon-nagyon fájó helyzet, ahogy ez a kastély fokozatosan az enyészeté válik, és nagyon-nagyon szívükön viselik ennek a kastélynak a helyzetét. Majd értelemszerűen a többi Haller kastélyt is bemutattuk Erdély különböző vidékeiről, így következtek az Ugrai kastély, ugye, amely szállóként működik, Kapjoni, amely sajnos ma még romos állapotban van, a Kükülővári, ugye a Kükülővári többször is szerepelt a műsorban, különböző témák kapcsán. Aztán beszéltünk a Balástelki kastélyról, amelyet a családnak nem sikerült visszaszerezni. Beszéltünk az Oldhévízi, illetve a Csáki Gorbói kastélyról, és még sor került a Dévai Magna Kúriára is, és ez azért volt, mert hogy ez néhány évtizeden keresztül a 18. században Gróf Haller János gubernátornak a tulajdonát képezte. Ezután következett a Maros égköve, hát a Gernyeszegi kastély, ez is magától értetődött, hogy itt egy külön műsor kellett szenteljünk csak ennek a kastélynak, ezen kastély történetének, és ezt követték a különböző teleki kastélyok, természetesen a Sáromberki, majd később a Paszmosi, a Kultói, a Kápolnási, az Alsózsuki, a Kendilónai, a Sárpataki, a Nalácvárdi, a Kővárhosszúfalú, illetve a Pribékfalvi kastélyok. Ezek közül több is szerepelt a műsorban, tehát ugye Sáromberke, vagy Paszmos, vagy Sárpatak, hiszen mégiscsak olyan kastélyokról van szó, ahol több szempontból is fontosak voltak, és ezért több műsorba is bekerültek. Külön műsort szenteltünk a Degenfeldek kastélyainak, és a Degenfeldek egyik legrégebbi erdélyi birtokának a bemutatásával kezdtük ezt a műsort, tehát Kutyfalváról van szó. Ugye itt a Degenfeldek esetében Erdőszádán, Máramaros megyében a legfontosabb kastélyuk, de viszont ebből már a tégla sem maradt meg. Tehát Kutyfalva bemutatása után következett Bályok, illetve Hadad kastélyainak a bemutatása, és ebben a műsorunkban már néhány magyarországi kastélyt is bemutattunk, hiszen a Degenfeldek nagyon korán birtokokat szereztek Magyarországon, házasságok révén, és hát a történet így volt teljes. Tehát ezért úgy gondoltuk, hogy ezeket a magyarországi kastélyokat itt kell bemutatni. Tehát olyan kastélyokról beszélünk, amelyek a Degenfeldek tulajdonában voltak, tehát ilyenek például a Téglási kastély, vagy a Nyírbaktai kastély, hát ma Bakta Lóránt házáról beszélünk, illetve a Sziráki kastély. Ezután következtek a Bánfiak által készített épületek. Két műsort szenteltünk az erdélyi Versailles-nak, Boncidának, és ezután beszéltünk külön a Bánfi kastélyokról. Nagyon sok van ezek között is, ugye a most felújítás alatt lévő Válaszútról, a már felújított Enyedszent királyi kastélyról, a családhoz visszakerült Fugadról, bemutattuk röviden Marosgezse, Mezőőrményes, illetve Kolosborsa kastélyait is. Ezután következtek a Kemények, itt három műsort szenteltünk a Kemények Mihálynak kastélyainak. Itt is nyilvánvaló, hogy Marosvécs volt az első és legfontosabb kastély, amit nagyon részletesen bemutattunk ennek a történetét. Majd ezután következtek Alsógáld, illetve Csombord kastélyai, ugye Alsógáld, amely 20-as években kikerült a család tulajdonából, és Csombord is később, aztán 1930-as években igazából református egyház tulajdonába került. Beszéltünk a pusztakamarási kúriákról, eltűnt és eltűnő félbe lévő kúriákról, ugye itt kettő volt, tehát az egyik az eltűnt, a másik pedig egyszerűen megmenthetetlen állapotban van napjainkban, illetve még említés került Aranyos Gerend kastélya, illetve a magyar bükkösi kemény kúriák. A Bethlennek is három műsort kaptak, itt is a legfontosabb kastélyuknak, legismertebb kastélyuknak, a Keresdi kastélynak külön műsor dukált, és ezután következett a többi kastély, a Bethlenben lévő négy Bethlen családtag által épített kastély, Árokalja, ugye mór-bizánci stílusú kastélyával, majd természetesen Bonyha, a maga Bethlen Miklós által tervezett Bethlen-Szent Miklósi kastély, Aranyos, Gyéres, vagy éppen Alsórákos Bethlen kastélyai és bemutatásra kerültek. Beszéltünk aztán olyan kastélyokról, amelyek megmenekültek, úgymond, tehát felújításra kerültek, vagy tulajdonosaiknak köszönhetően hasznosítva vannak, és nincsenek elhagyva, nem váltak romhalmazzá. Ezt pont egy kis karácsonyi ajándéknak szántuk a hallgatóknak, ugye karácsony körül beszéltünk ezekről a kastélyokról, sugallva azt is, hogy van remény. Így beszéltünk az Ugrai kastélyról, ugye az Olaszteleki kastélyról, amelyek szállóként működnek, de bemutatásra kerültek a viszonylag mediatizált kastélyok is, ugye Miklósvár, ahol az Erdélyi Életmúzeum működik a Kálnogi családnak köszönhetően, ugye Maros-Szentgyörgy, amelyet nemrég újítatott fel, az önkormányzat, Vajdaszent Ivány kastély, amelynek a felújítása folyamatban van, Sáronberke, amelynek a felújítása elkezdődött, beszéltünk Gernyeszegről, és beszéltünk természetesen Paszmosról is. Paszmos talán ezen év legfontosabb kastély sztoria, ugyanis a Besztercen-Naszód megye tulajdonába maradt kastélyt, megye felújítatta, és átadására ebben az évben kerül sor, tehát néhány hét múlva meg is történik a kastély átadása, úgyhogy lehet menni látogatni a paszmosi kastélyt. Külön műsort szenteltünk a miklósvári és zabolai kastélyoknak, tehát a mikesek és kálnokiak kastélyainak. Persze ez a két legfontosabb, mediatizáltabb épület, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ezekről mindenképpen többet kellene beszélni. De ebben a műsorban a mikesek és kálnokiak más kastélyairól is beszéltünk, tehát így a Sepsi-Köröspataki kálnoki kastélyról, a magyar csesztvei mikes kastélyról, de beszéltünk Uzonról, Bodoláról is, mindkét esetben mikes kastély. Van szó. Következtek az Aporok és a Danielek kastélyai, az altóriai udvarház, amely talán a legismertebb az Aporok által épített kastélyok közül, és egy picit beszéltünk a kevésbé ismert abosfalvi birtokról, abosfalvi kastélyról is, és hát a két legfontosabb Daniel birtok is bemutatásra került, ugye Olaszteleken, illetve Vargyason. Következtek ezután a Jozsikák és a Brukentálok. Kevésbé ismert kastélyokról beszéltünk ebben a műsorban. A Jozsikák kapcsán Branyicskát és Szurdukot mutattuk be, illetve Várfalvát és Csáki Gorbót. Ugye Csáki Gorbónak a neve már elhangzott, Csáki Gorbóról több családnál is beszéltünk, hiszen a Jozsikák előtt a Hallereknek az egyik fontos birtoka volt, tehát a Hallereknél is bemutattuk legalábbis történetének azt a részét, amely főleg a Hallerekhez kapcsolódott. A Brukentálok esetében két kastélyt mutattunk be, mind a két kastély Samuel von Brukentál nevéhez kapcsolódik, az egyik az a Feleki kastély, a másik pedig az Alsó-Szombatfalvi kastély, amelyek ugye bécsi, illetve osztrák mintákat követnek. A következő műsorunkban veselényekkel foglalkoztunk, persze itt a legfontosabb kastély a Zsibóval kezdtük, majd ezt követték a különböző veselényi tulajdonban volt épületek, Drág, Kékes, Komlód, illetve Obrázsa. Komlód esetében érdekes még azt is elmondani, hogy ez egyik nagyon-nagyon szép barokk emlékünkről van szó, és amelynek az esetében újra egy érdekes hír, hogy ugyanaz a Besztercen-Naszódi megyei önkormányzat, megyei tanács ennek a kastélynak a felújítását is tervezi, illetve már meg is kezdte az állag megóvást. Tehát ezek nagyon-nagyon jó hírek, főleg abban az esetben, amikor egy-egy történelmi épület állami tulajdonban, tehát hogy elkezdődnek ezek a restaurálások. A következő műsorunkban Marosvásárhely környéki kastélyokat mutattunk be, és nem maradhatott ki ebből a bemutatásból persze a Maros-Szentgyörgyi Máriafi kastély, de beszéltünk a Nagyernyei Bálintit kastélyról, illetve a Koronkai Toldalagi kastélyról is, és még meg is említettünk egy másik épületet, amely hát mondjuk kúria, ez pedig a malomfalvi kemény kúria. Ezt azért is tettük, mert Malomfalva túl kevésszer van megemlítve, egy kevésbé ismert épület, eléggé romos állapotban van, de egy nagyon-nagyon izgalmas, nagyon érdekes történelemmel rendelkezik. Ezután átmentünk a Nyárád és a Küküllők mentére. Beszéltünk a Backa-Madarasi Peticsevics Horvát, a Nyárád Szentbenedeki Túldalagi, a Mikefalvai Keresztes Gál, illetve persze az erdőszentgyörgyi rédei kastélyról, de mit is bemutattunk olyan épületeket, amelyekről túl kevés szó esik, és ennek megvan az oka, persze az az oka, hogy keveset kutatták, mert nem tudunk sokat, ettől mi annyira nem ijedtünk meg, tehát azt a keveset, amit tudtunk, attól még bemutattuk őket, tehát hogy léteznek és tudjanak róla, hogy léteznek. Ilyenek voltak például a Darlaci, tehát a Megyes melletti Darlacon lévő Haller kúrják, tehát itt is Haller, illetve Karg kúrják, itt is három kúria létezett, illetve létezik. Hosszú a szónak a Szentkereszti kastélyát mutattuk be, és még Mike Szászáról is beszéltünk, és próbáltuk eloszlatni azokat a téfiteket, amelyek a Mike Szászai kastélyt Bruckenthal kastélyként szokták emlegetni. Tömű valószínű, hogy szegény Bruckenthalnak semmi köze nem volt ehhez a kastélyhoz, hiszen Mike Szásza birtokosai a Radák család voltak, tehát elképzelhető, több mint valószínű, hogy a Radák családhoz kapcsolódik ez a kastély, és hát el is mondtuk abban a műsorban, és el is mondjuk még egyszer, hogy igen ám, de ugye reklám szempontjából jobban hangzik a Bruckenthal név, még akkor is, hogyha teljesen hamis, tehát teljes mértékben hazugság. Rájöttünk arra, hogy a Maros mentét nem olyan könnyű elhagyni, tehát még egyszer végigmentünk a Maros mentén, és bemutattuk a maroshévízi Urmánci kastélyt, a tragikus sorsú abbafáját, erről végül is sajnos nincs is mit mondani, ugye tudjuk azt, hogy egy tél alatt tűnt el a kastély, majd a marosújvári Mikó, illetve Teleki kastélyról beszéltünk, a dédácsi, a marosnémeti, illetve a marosíjei kastélyokról is. Ezután egy picit a mezőségen kalandoztunk, majd a mezőségről úgy átugrottunk a Gyergyói medencébe, tehát volt egy ilyen kitérünk ebben a műsorban. Tehát ami a mezőséget illeti, a Szentbenedeki Kornis kastéllyal kezdtük, és amely sajnos még mindig nagyon-nagyon romos állapotban van. A Vasok kastélyairól beszéltünk volna, hogyha léteznének kastélyaik, tehát többes számba, igazából egyetlen egy kastélyt tudtunk itt bemutatni, ez pedig a Cegei kastély volt, és ahogy mondtam, átugrottunk a Gyergyói medencébe, Szárhegyre. Majd aztán a Hátszegi medencének a kastélyt mutattuk be, Őraja Boldogfalva, Kendefi kastélyát, illetve az Alsó Farkadini és Szacsali Nopcsa kastélyokról beszéltünk, és hát egyáltalán a titokzatos világról, és a Nopcsák titokzatos életéről, Fácia Negráról is, és hát én úgy gondolom, hogy ez volt az egyik legérdekesebb műsorunk. Majd később a Bildiek kastélyait is bemutattuk, Bodolai Gyekei kastélyaikról beszéltünk, illetve a Csákiak Váralmási kastélya is bemutatásra került, majd visszatértünk a Mikesek kastélyaihoz, addig bemutatásra nem került kastélyaihoz. Beszéltünk a Nagydebreki és Tordaszentlászlói kastélyokról, illetve a Mikó család kastélyairól, Oldszemen, illetve Hídvégen. Beszéltünk a Nemesek hídvégi kastélyáról, de beszéltünk John Paget aranyos gyeresi kastélyáról is. Nem maradtak ki a Peticsevics horvátok kastélyai sem, Alsógyékényesen, Alsóilosván, vagy éppen a Sándor család mezőkapusi kastélya sem. Átléptük Erdély határait, először a Párciumba mentünk, itt a székelyhídi Stubenberg kastéllyal kezdtük, és elég nagy teret szenteltünk a Nagykárói Károlyi, a Magaslaki és Körösgékényi, Zicsi, az Aranyos Medgyesi, a Mezőtelegdi, vagy éppen az Élesdi kastélyoknak. Itt is két műsorra volt szükség, hogy ezeket a kastélyokat be tudjuk mutatni. Ugyanúgy két részt szenteltünk a bánsági kastélyoknak is. Itt a Mácsai Csernovics Károlyi kastéllyal kezdtük, majd következtek a Nagyszent Miklósi kastély, amely a makedon származású Nákok tulajdona volt, következtek az Örmény, Karácsonyiak által épített bánlaki kastély, illetve a végül a Csekonicsok által épített Zsombolyai kastély. Még tovább mentünk, és két sort szenteltünk olyan a mai Magyarország területén található kastélyoknak, amelyek vagy erdélyek tulajdonában voltak, vagy tulajdonosaik valamilyen rokonsági kapcsolatban álltak erdélyi arisztokratákkal. Így került be az Erdélyi Mesélő Kastélyok műsorába a Gödöllői kastély, vagy éppen a Vas megye területén lévő Hegyfalui kastély, vagy a rédeiek tulajdonát képező Zsákai kastély, illetve a Telekieknek a kastélyai Magyarországon, mint például Gyömrő vagy Szirák. Volt két úgynevezett szomorú műsorunk is, amikor az eltűnt kastélyokat mutattuk be, és azért mondjuk azt, hogy szomorú, hát az, hogy eltűnt, az egy dolog, hogy szomorú, de itt is sajnos két műsort kellett szenteljünk ennek a történetnek. Beszéltünk itt a Várhegyi kastélyról, tehát elpusztult kastélyokról, Várhegyi kastély, kastélyról, tehát Sárpataki, régebbi kastélyról, Medgyesfalva, elpusztult, eltűnt kastélyról, Maroskeresztúri, Knöpfler kastélyról, Nagyteremi, Bonyhai, Kisbúni, Betlen kastélyokról, illetve a Mezősámsondi Betlen kastélyról, a Vasok Cegei és Szentgotthárdi kastélyairól, a Hallerek Fehéregyházai és Székely Mosoni kastélyairól egyaránt. És végül beszéltünk olyan kastélyokról, amelyek úgymond idegen kézre kerültek, tehát magyarán mondva román nemzetiségű tulajdonosokhoz kerültek, persze az 1921-es földreform után, vagy a rendszerváltás után, illetve olyan épületeket is bemutattunk, amelyek napjainkban az állam tulajdonába maradtak. És ez azért volt, mert vagy nem kérték vissza a tulajdonosok, vagy nem volt, aki visszakérje, vagy egyszerűen a tulajdonosok elveszítették a harcot a román állammal. És így kerültek bemutatást a Kendilóna, Sárpatak, Alsógáld kastélyai, beszéltünk Küküllővárról és Betlen-Szentmiklósról, de beszéltünk a Bályoki, Obrázsai, Alsófarkadini, Nagydebreki, Aranyosmegyesi, Bánlaki, Zsombolyai, Nagyszentmiklósi, Mácsai, Soborsini kastélyokról. Aztán, ahogy mondtam, az állam kezén maradt kastélyok, mint Paszmos, Válaszút, Enyed-Szentkirály, Árokalja, ugye, amelyet a család elveszített, tehát nem tudott visszaszerezni példának okáért. Szurduk, Branyicska, hogyha nem tévedek, Szurdukat azt hiszem most árulják, vagy éppen Szacsal Hunyad megyében.
Történész úr, következzen most egy személyes kérdés. Vannak-e olyan kastélyok, amelyeket nevezhetnénk akár a kedvenceinek?
Igen, persze, hogy vannak. Ez talán észrevehető az első műsorok tematikájában. Úgy voltak ezek a kastélyok kiválasztva, hogy az idézőjelben a kedvencek kerültek előre. Gondolom érthető, hogy a Marosvásárhely környéki kastélyok nagyon-nagyon közel állnak hozzám. Itt egy személyes történetet engedje meg, szerkesztő úr, hogy megosszak. Életemben először, 8. koromban, tehát 14 éves koromban látogattam egy kastélyhoz, és ez Keresztes Gyula munkásságának köszönhető, ugye, aki akkor jelentette meg, hát néhány évvel azelőtt jelentette meg a Maros megyei kastélyokról szóló könyvét, és ez késztetett arra, hogy miután én befejeztem a 8., akkor elinduljak néhány kastélyt meglátogatni, nem egyedül, hanem az édesapám volt még olyan szenvedélyes, hogy hát biciklin indultunk el meglátogatni ezeket a kastélyokat, ma nem biztos, hogy ezt megmerném tenni, hogy én biciklivel itt elinduljak kastélyokat látogatni, és hát ezen a nyáron jutottunk el olyan kastélyokhoz, mint a Maros-Szentgyörgyi kastély, a Nagyernyei kastély, a Gernyeszei kastély, a Sárpataki kastély, illetve a Szentpáli kastély. És hát el kell mondjam, hogy engem legfőképpen a Szentpáli kastély kápráztatott el akkor, abban a pillanatban, habár akkor már azért romos volt. Később Haller Béla segítségének köszönhetően ismertem meg a család egyik tagját, Harmad Ferencet, akinek a felesége Gróf Haller Ilona volt, és aki élet céljának tekintette megmenteni a családhoz kötődő tárgyi emlékeket, átmenteni az utókornak a család történetét, és ugye hát mi utána a Harmad Ferenccel, akivel ugye közöttünk az elég nagy korkülönbség volt, nagyon-nagyon sokat aztán együtt dolgoztunk a család történetén, a kastély történetén, és amelynek aztán végül is lett egy eredmény, egy közös munka 2010-ben. Tehát innentől kezdve Szentpál nagyon közel áll hozzám, és nyilván a Haller családnak a története. Külön helyet foglal el, úgy gondolom, a kedvenc kastélyaim között Gernyeszeg, amelyen 2011-ben kezdtem el foglalkozni, amikor egy csapattal, kedves barátaimmal először nyitottuk meg a kastélyt a nagy közönség számára, Teleki család beleegyezésével és segítségével, és hát onnantól kezdve 2011 óta ez engem nem enged, tehát Gernyeszeg nem enged, és azóta is, ha bár kevesebb időt tudok rászánni, az igazság az, mint ezelőtt 6 vagy 7 évvel, de mindenképpen, amikor tudok, akkor a Gernyeszeg körüli kulturális eseményekbe mindenképpen segítek. És aztán a 2014-15 körül Dingfeld Istvánnal való találkozásom hozta Kutyfalvát a képbe, és hát ahol ugyanúgy többen tevékenykedünk ma, és a célunk az, hogy ez a kastély megmeneküljön. De ezen három kastély mellett el kell mondjam, ezt már említettem az előbb is, hogy hihetetlenül érdekesnek tartom a Háczeg környéki kastélyokat, és én nagyon-nagyon szeretek Háczeg környékére utazni, és ezeket a kastélyokat többször is meglátogatni. Nagyon-nagyon vonzó ez a kastélyoknak ez a titokzatos világa, ezeket nagyon érdekes különleges titokzatos történeteket, ezeket én nagyon-nagyon vonzónak tartom, hogyha fogalmazhatok így.
Miként látja a kastélyok jelenét, és mit gondol a jövőről, a jövőjükről?
A visszaszolgáltatás egy nagyon-nagyon új helyzetet teremtett. Azt el kell mondani, hogy a családok sok esetben nem csak épp kastélyokat, tetővel rendelkező kastélyokat, de sajnos sokszor romos épületeket kaptak vissza. Amikor elindult ez a folyamat, úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok kastély tulajdonos, és ezt én már többször elmondtam, tehát, hogy nagyon sok kastély tulajdonos nagyon optimista volt ezekkel kapcsolatosan. Remélték azt, hogy a kastély mellett a birtok egy része is visszakerül, hiszen ezt tudjuk mindannyian, hogy ezek az épület, vagy ezen épületeknek a működése, a létezése, annak volt köszönhető, hogy hátuk mögött volt egy birtok. Tehát visszakerül a birtok egy része, majd pedig hazai, illetve külföldi támogatással ezek a műemlék épületek, majd megújulnak, és akkor egy csodálatos dolog lesz, megnyitjuk ezt a turizmusnak, és akkor szép életünk lesz. Gondolom, hogy nagyon hamar rá kellett jöjjenek, hogy ez sajnos itt Romániában nem így fog működni, egyfelől azért, mert a birtok visszaszolgáltatása már nem ment olyan könnyen, tehát nagyon-nagyon kevés esetben került vissza olyan szintű birtok, amely esetleg segítette egy-egy ilyen épületnek a felújítását. Legtöbb esetben nagyon kevés birtok terület jutott vissza, vagy egyes esetekben majdnem semmi. Tehát akkor felébredtek a kastély tulajdonosok, hogy itt van egy óriási műemléképület, amelyet nem tudom, a fizetésemből kellene felújítsak, ami természetesen lehetetlen. Ugyanakkor azt is kellett tapasztalniuk, hogy, és ezt mondjuk ki, hogy a román államot nem feltétlenül érdekelte, és én megkockáztam azt is, ha bár lehet egyesek megköveznek, hogy érdekli ezeknek a kastélyoknak a felújítása. És nem csak kastélyokról beszélünk, hanem nézzük meg, hogy milyen állapotban vannak a romániai műemlékek általában. Ez az egyik dolog. A másik pedig, hogy a külföldi segítség sem olyan egyszerű, hiszen magán tulajdonban lévő épületekről beszélünk, tehát a magán tulajdonban lévő épületre nem olyan egyszerű európai anyagi segítséget, anyagi támogatást megszerezni. Arról meg végképp nem menjünk bele abba a témába, a birtokok szempontjából most már vannak olyan helyzeteink, amikor a visszaszolgáltatott birtokok épületeket visszaállamosítják. Ez már egy külön téma. Persze, el kell mondani azt, hogy ugye itt az elmúlt évnek a szenzációja, hogy a Pinedérének köszönhetően néhány kastélyépület meg fog újulni. És erre mi nagyon büszkék vagyunk, nagyon örvendünk ennek. Többek között ugye Gernyeszeg lesz az egyik, a másik a Sepsikörös-Pataki Kálnoki kastély, de benne van a programban a Maroshévízi Urbánci kastély, a Zsipói Bildi kastély, a Vajdahunyadi Vár, benne van az Olcsemi Mikó kastély, benne van az Árkosi Szentkereszti kastély, tehát benne van, és még benne van néhány kúria. Ez nagyon szép és nagyon jó, és ez tényleg örvendetes, de azt is el kell mondjuk, hogy ez végül is egy csepp a tengerben. Tehát ez még távolról sem elég ahhoz, hogy az erdélyi, és hát egyáltalán a romániai műemléképületek megmeneküljenek. Ha megnézzük ma a kastély tulajdonosoknak a névsorát, azt látjuk, hogy minden évben több és több család adja fel a harcot, és kerülnek a kastélyok ki a család kezéből. El kell ismerni, hogy ez sok esetben szerencsés, mert így lehet a kastélyok felújításra kerülnek, de megszűnik a család jelenléte. Most mindegy, hogy magyar nemzetiségű vagy román nemzetiségű tulajdonosról beszélünk. Tehát megszűnik a család jelenléte, és úgy gondolom, hogy ha most picit ilyen turisztikai szempontból nézzük ezeket, akkor eltűnik a varázsa ezeknek a kastélyoknak, amelyet mégiscsak az építető család jelenléte is nyújtott. Sajnos még most sem mondható el, hogy lenne sok sikertörténet. Persze vannak a kiemelkedő példáink, amelyeket mi is nagyon-nagyon szívesen emlegettünk, és nagy örömmel emlegettünk, mint Zabola, vagy Miklósvár, Gernyeszeg, Maroshévíz, Marosvécs, és amelyeknek az esetében a család továbbra is tulajdonosa a kastélynak. Vannak azok a kastélyok, a család megtartotta az épületet, de átadta használati jogát, ez is egy megoldás, mint például Vajdaszent Iványon vagy Boncidán láthatjuk, és vannak azok az épületek, amelyeket az állam restaurált, mint például Maros-Szentgyörgy vagy Mikefalva, illetve úgy most frissen a Paszmosi kastély. Nagyon sok épület romos, vagy már el is tűnt, vagy éppen használaton kívül áll, gondoljunk itt Abbafájára újra, vagy éppen Kisbunra, amely ugyanúgy a nem törődömségnek köszönhetően egyszerűen összedőlt, Szentpál ugye továbbra is romos. Gondot okoz ezeknek az épületeknek a rendeltetése is, hiszen nem lehet mindenik kultúrközpont, vagy éppen valamilyen hotel, vagy éppen öregekháza. Kastélyok majdnem kivétel nélkül A, illetve B kategóriás műemlékek. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy mértékben meg kell változzon a hozzáállás a kastélyok és a műemlékek iránt, és meg kell értsük azt, hogy a kastélyok kiemelten fontos műemlékeink, nem elég, hogy magántulajdonba kerülnek, ha tulajdonos úgy jár el vele, mintha valami játékszere lenne, és úgy gondolom, hogy a közösség, tulajdonos, illetve az állam összefogására van szükség, hogy ezek az épületek megmeneküljenek.
Mire, mikre gondol ezekben a pillanatokban? Sikerült-e jól tálalni és kellő helyre eljuttatni azokat az információkat, amelyek a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain keresztül az éterbe kerültek?
Én úgy gondolom, hogy igen, és talán erre a legjobb példa az, hogy elképesztő volt számomra az, hogy az elmúlt évben nagyon-nagyon sokan szólítottak meg és kérdeztek rá a műsorra. El kell mondjam azt, hogy Csíkszeredától egészen Budapestig. Nagyon-nagyon sokan hallgatták ezt a műsort, és gondolom, hogy ez sokat elmond. Én úgy gondolom, hogy igen, sikerült. A cél az volt, hogy mindenkinek, tanároknak, nemeseknek, kastélytulajdonosoknak, de egyáltalán hétköznapi, történelmi iránt érdeklődő embereknek be tudjuk mutatni ezeknek az épületeknek a fantasztikus történetét. És én úgy gondolom, igen, sikerült felhívni a figyelmet ezekre az épületekre arra, hogy több odafigyelést érdemelnek részünkről.
Jövő szombattól kezdetét veszi a Kőbezárt múltunk Várak Erdélyben című különálló sorozata. Mire számít az említett új műsorban? Érdekel, hiszen ebben is számítunk a segítségére és a történelmi tudására.
Én úgy gondolom, hogy egy újabb érdekes műsor kezdődik, amelyet érdemes lesz hallgatni. A várakról talán úgyis kevesebb szó esik, mint a kastélyokról, és azért is érdekes, hiszen most már nem csak egy, hanem két szakember fogja megosztani tudását.
Történész úr, köszönjük a beszélgetést, a beszélgetéseket, a sorozatot, és számítunk önre a közeljövőben is.
Köszönöm szépen én is, hogy itt lehettem, és sok sikert az új műsorhoz.
Köszönjük szépen, kedves hallgatók, az elmúlt órában az Erdélyi Mesélő Kastélyok utolsó műsorát hallották. Egy hét múlva tehát a Várak Erdélyben című műsor veszi kezdetét, amely szintén a Kőbezárt múltunk különálló sorozata. Számítunk az önök megtisztelő figyelmére a következő hetekben és hónapokban is. Lassan át kell adjuk a stúdiót. Dr. Kálmán Attila tanár történész nevében is köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes napot és hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A Kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a Kőbezárt múltunknak.